A kerékpárokról, amelyekből hármat eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták azokat. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható, ma kevés, holnap több fátyol is gomoly felhővel. Gyakran kell élénk erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Kocsis Zoltánra emlékezik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar május 30-án, a Magyar Klasszikus Zene napján. A Zeneakadémiai koncerten Perényi Miklós Gordonka művész is játszik. Ő a mai vendégünk. Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig a Fővárosi Szépművészeti Múzeumban. Korai színes fotográfiák, új kiállítás a Robert Capa Fotográfiai Központban Budapesten. Örkény Tótékját mutatta be a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és elveszett pesti dalok a Hot Jazz Band és Básti Júli előadásában. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Nánás Janikó. A Magyar Klasszikus Zene napját minden évben május 30-án a legendás zongoraművész és karmester Kocsis Zoltán születésnapján ünnepeljük. Egykori zenekara, a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet rendez ilyenkor a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén a magyar Gordonka művész Perényi Miklós is fellép. Őt köszöntöm most itt a stúdióban, szeretettel, szép napot kívánok!
Köszönöm!
Mielőtt rátérnénk magára a május 30-ai emlékkoncert fontosságára és a programra, mesélne arról, hogy milyen volt a kapcsolat a Kocsis Zoltánnal, mikor találkoztak először?
Igen, hát viszonylag későn, de azért 79-ben már együtt játszottunk. 78-ban, emlékszem arra a koncertre, a születésnapi koncertre, akkor egy zongoraversenyt játszott, én meg egy másik darabot zenekarral, ha jól tudom. Akkor még nem játszottunk együtt, de 79-ben már igen, és Németországban volt egy turnénk, arra emlékszem, Észak-Németországban több helyre tájoltunk, és onnantól kezdve folyamatosan volt vele szakmai kapcsolat, és hát lemezfelvételek is születtek aztán ennek folyamányaként, igen.
Felfigyelt rá esetleg annak idején, amikor már ön aktív művészként tevékenykedett, hogy van itt egy fiatal ember, aki tehetséges, milyen jó lenne majd egyszer vele együtt játszani?
Én mindig egy ilyen jó akaratú érdeklődést éreztem, és egy ilyen kollegiális kapcsolatot, és ez megmaradt mindig. Én tiszteltem az ő sokoldalú képzettségét, nem csak hangszeres képességét, hanem rendkívüli emlékező képességét és teljesítményét az információk, zenei információk raktározásában és továbbadásában, és ő részéről szintén volt egy ilyen érdeklődés az én tevékenységem iránt.
Zajlottak önök között szakmai beszélgetések?
Mindig, tulajdonképpen lényegében mindig. Később aztán személyes, kicsit személyesebb beszélgetések is voltak, inkább már az utolsó két évben. Akkor is játszottunk együtt, vezényelt, és akkor kicsit jobban megismertük egymás nézeteit. Amúgy is tudtuk azért korábban is, de hát a világról, meg a művészetről, hogy úgy mondjam.
Egy picit beavatna minket, tehát például, hogy volt közös kedvenc zeneszerzőjük, darabjuk. Mi az, ami ilyenkor felmerül két zenész között témaként?
Hát kedvenc zeneszerzők, igen, hát voltak kiemelten fontos zeneszerzők, és Dohnányi is hozzátartozott, de említeném Richard Straussot például, vagy Wagnert, vagy más zeneszerzőket is természetesen, és ezekből mindig idézett. A próbákon is idézett, játszott, vezényelt, és akkor na most megmutatom zongorán, hogy ez például Wagnernél hogy van. Vagy hogy Strauss itt mit, melyik darabban hol fordul elő némi hasonlóság, És ez nagyon értékes, mert ott volt a zongora mögötte, és mindig lefordult az emelvényről, és akkor utána visszajött, és tovább vezényelt. És például azt a darabot, amit játszunk most 30-án, ő azt rendkívül értékesnek tartotta. Hát éppen most, hogy jöttem az autóval ide, hát lekötött engem, mert néztem a hangszerelését, hogy meg hát gyakorlás közben is újabb-újabb dolgokat fedezek föl, nagyvonalú és áradó fantáziát, és ő ezt értékelte, Zoli, mert érezte a mívességét, tehát a szakmai tudást, mint zeneszerző a Dohnányi művel kapcsolatban, és egyéb műveivel kapcsolatban is.
Most május 30-án a Zeneakadémián Liszt és Kodály művek hangzanak el Kocsis Zoltán átiratában, de Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente mű is lesz majd. Dohnányi Ernőt említette, hiszen tőle játszik darabot a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen, mármint Perényi Miklós. Nyilván nem először játsza, de azért ilyenkor kell gyakorolni, vagy nagyon benne vannak az újakban már?
Ismereteim megvoltak, de ez nem jelent véglegest, és a partitúrában még érdekességeket látok.
Hangverseny darab csellóra és zenekarra, Opus 12 ez a darab címe, amelyet majd játszanak közösen.
Egyébként ezt Hugo Becker német cselló professzornak ajánlotta. Berlin idejében készülhetett ez a darab, és az apjának írta. Apja csellózott, csak ő ezt már nem tudta volna eljátszani, mert nagyon nagy beteg volt, és ez tulajdonképpen egy búcsú darab az édesapjának, ami megnyilvánul éppen a kódában is. A folyamatos timpani ütések a szívdobogást jelképezik mindvégig. Hát Dohnányi nagyon szerethetett komponálni, csak nagyon sokféle zenei tevékenységet végzett, és sok mindent elvállalt, de hát brilliáns. Hát gyakorlatilag a mívesség az egyből az ő ötleteiben már megszületik. Tehát nem kell még külön agyalni, hogy majd hogy lesz a zenekarba, hogy kell elhelyezni a szólamokat, milyen fekvésben, mert az már abban a pillanatban megszületik nála, ahol kipattan az ötlet, a zenei ötlet, és akkor azt már rögtön hangszereli.
Mindig ennyire tájékozott azokról a darabokról, amiket játszik? Mindig utána néz?
Hát remélhetőleg. Hát igen, mindig előveszem, hogyha egy darab újra műsorra kerül, az természetesen nem jelent semmit, hogy egyszer valamikor milyen tapasztalatot szereztem, mert hát újból, hogy is mondjam, szembesülni kell a részletekkel is. És ott vannak a míves megoldások, amik aztán fölvillanyozóan hatnak, hogyha valóban rájön az ember, hogy az miért is van úgy.
Ezt a darabot játszotta, úgyhogy Kocsis Zoltán volt a karmester?
Igen, a Nemzeti Filharmonikusokkal. Hát 10-12 éve lehetett, és most örülök, hogy újból ez színre kerül. Nem olyan sokszor játszottam. Németországban játszottam talán kétszer, meg Magyarországon, hát itthon néhányszor, ha jól tudom. Nem is emlékszem, hogy másutt elhangzott. Kár, mert kevéssé ismerik ezt a darabot.
Mert nehéz?
Nem tudom miért. Nem a virtuózitás a lényeg itt ebbe a darabban, hanem a megformálás, plusz a nagyon érzékeny változások, és a harmóniához való viszonyulás, a harmóniai helyzethez való finom viszonyulás, és az átmenetek roppant finom módot igényel. Tehát a hangszerestől, hát talán ezért is kár, hogy ezt nem a zeneakadémiai tananyagba teszik, ezt a darabot.
Megidézi majd gondolatban Kocsis Zoltánt a koncert előtt, esetleg hallgat tőle valamit, valamilyen felvételt?
Hát vannak felvételeim, lenyűgöző felvételek is vannak, emlékszem, a három zongora, a Bartók zongora verseny, vagy a Liszt Ezdur zongora verseny például, ami az utolsó pillanatig felvillanyoz.
A Magyar Klasszikus Zene napján május 30-án Kocsis Zoltán zongoraművész és karmester születésnapján egykori zenekara a Nemzeti Filharmonikusok emlékkoncertet tart a Zeneakadémia nagytermében, melyen idén Perényi Miklós Gordonka művész is fellép. Ő volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Szépen.
Régi Zenei Központ egyházzenei koncertek sorozatában zenei ritkaságok hangzanak el holnap este 8 órától Budapesten, az Egyetemi Templomban. Antonio Cartieri, olasz-lengyel komponista zenéje és Jakubian Riba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme csendülnek majd fel. Vezényel Ápó Häkkinen, közreműködik a világhírű Helsinki barokk zenekar, a Pörszül kórus és a nemzetközi szólisták. Majd a Margit-szigeti szabadtéri színpadon május 30-án szombaton az Oroszlán király című animációs filmet vetítik élő szimfonikus zenével. Közreműködik a Danubia zenekar. A szezon hivatalos nyitókoncertje pedig június 4-én lesz, ahol a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik sztár vendégeivel, Balázs János zongora művésszel és Bácsi Schwarz Zoltán hegedű művésszel. Végül a Budapesti Fesztivál zenekar családi napot tart május 31-én vasárnap, a gyermeknapon. A fővárosban, az Akvinkumi Múzeum és Régészeti Parkban egésznapos ingyenes programok lesznek. A gyermekeket zene, kézműves foglalkozások, tánc és játékok, a felnőtteket pedig kamarakoncertek várják. Most pedig folytassuk egy újabb programajánlattal. A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis sorozatok állnak a Szép Művészeti Múzeum új kiállításának középpontjában. A Bibliai Jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat azt mutatja be, hogy a világvége várás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül, és a 20.-21. század fordulóján is. Korunk fenyegető kihívásai pedig ismét időszerűvé teszik a témát. Kádár Dóra Bodnár Szilvia kurátorral beszélgetett.
Több mint 500 év alkotásaiból válogattak erre a kiállításra, a hívó szó pedig az apokalipszis. Ki használta először ezt a görög eredetű szót, illetve kinek a világvége jövendőlését jelenítik meg ezen a tárlaton a képzőművészek?
Az apokalipszis szó a Bibliához vezet bennünket, szó szerint kinyilatkoztatást jelent, és az új szövetséget lezáró Jelenések könyvének görög címe. A Jelenések könyve eredetileg görög nyelven íródott az első században. A kiállítás középpontjában négy apokalipszis sorozat áll, Dürer, idősebb Lukasz Cranach, Jean Duvé és Odilon Redon sorozatai, különféle technikákkal készültek ezek. A Jelenések könyve szimbolikus víziók sorában jövendőli meg a világvége eseményeit, az emberiség megbüntetésétől, az utolsó ítéleten és a jó és a gonosz harcán át egészen Isten országának eljöveteléig. Tehát a végkicsengése az az emberiség megváltása.
A különböző technikáknak a sorában minden bizonnyal mérföldkövet jelentett, vagy egy szakaszt, amikor a 15. században már a könyvnyomtatás is előtérbe került, illetve a metszetek készítése is gyakoribbá vált.
Az apokalipszis témája már a középkor óta foglalkoztatott a művészeket is, és kéziratos bibliák miniatúráin elevenedtek meg ezek a jelenetek, illetve nagyon sok kárpit cikluson és üvegablakokon is.
Templomi üvegablakokon.
És a 15. századi könyvnyomtatás és sokszorosított grafika feltalálása idején fantasztikus új lehetőségeket jelentett biblia illusztrációkban is, és általában a képi megjelenítésekben. Itt mondhatni, hogy Dürer sorozata egy mérföldkő, mert ő nagyméretben művészi kifejezéssel használta a pametszet technikáját.
De ez a kiállítás egészen a 20. századig visz minket. minket. Kondor Bélának egy alkotása például 1956-ból idézi az apokalipszist. Címe is az, hogy apokalipszis bábokkal és masinákkal.
Kondor Béla művein az apokalipszisnek az általános egzisztenciális szorongást kifejező aspektusát figyelhetjük meg. Kondor Béla reflektált a 20. századi traumákra, a háborúkra, technikai fejlődés fenyegetéseire, illetve az általános hidegháborús hangulatra.
Ez a kép egyébként 1956-os.
Valóban rejtett módon reflektált a levert forradalomra, ironikus, groteszk elemeket használva.
És ha most egy pillanatra visszaugrunk az időbe, tehát akkor tulajdonképpen fél évezredet, Dürer alkotásai közül melyiket említeni?
A leghíresebb emblematikus mű az Apokalipszis 4 lovasa. Ez az esemény akkor következik be, amikor a jövendőléseket tartalmazó 7 pecsétes könyvet, Krisztus, aki egyedül méltó a könyv felnyitására, az első 4 pecsétet feltöri, és akkor a hódítás, a háború, az ínség és a halál lovasai törnek elő. Ezt ábrázolja ez a fantasztikus lendülettel megformált, csodálatos fametszet.
Fametszeteken kívül láthatunk még részkarcokat, olajfestményeket. Ez egy olajkép a 16. század közepéből Szent Mihály arkangyal.
Bizonyos motívumokat önállóan is megjelenítettek, ilyen például a 4 evangélista, az evangélista szimbólumokkal, ugyanis ennek a motívumnak a forrása többek között az Apokalipszis, tehát a jelenések könyve. Mindenképpen érdemes megemlíteni a kiállítás bejáratával szemközti girlandájú körébe tartozó művésztől származó festményt, amelyik Szent János evangélistát ábrázolja Patmos szigetén kezében az Apokalipszis könyvvel.
Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember végéig lesz nyitva a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A Magnum a világ egyik leghíresebb fotóügynöksége, amelyet 2 évvel a II. Világháború után alapított másokkal együtt Robert Capa, magyar származású fotóriporter. Abban az időszakban a színes fénykép a modernitás és a magával ragadó képi erő szimbólumává vált. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban nyílt Korai színes fotográfiák című kiállításon Deák Dóra járt.
A kiállítást Andrea Holzer kurátorral nézzük meg. Bár a legelső színes fénykép az 1800-as években jelent meg, mégis ez az az időszak, az 1900-as évek eleje, amikor elterjedtek a színes fotók. Milyen hatással voltak az emberekre?
I don't know because I wasn't there in the beginning, but color is closer to life.
Nem tudom, mert nem voltam ott a kezdeteknél, de a színek közelebb állnak az élethez. Valószínűleg jobban reagálunk rá, mint a fekete-fehér képekre, mert azt érezzük, ó, ez az élet. Bele kell helyeznünk magunkat a fotózás korai időszakába is, amikor ez egy kicsit olyan volt, mint egy csoda. A 19. században a színes fényképeket többnyire kézzel színezték, vagy nagyon bonyolult technikai folyamaton ment keresztül egy-egy alkotás. Aztán a technológia fejlődésével, ahogy a fényképezőgépek változtak, és a belsejükbe helyezhető tekercsek is, apránként egy idő után megjelent a színes film. És mint minden találmánynál, először olyan készülékek voltak, amelyeket a szakemberek használtak, később pedig mindenki számára elérhetővé váltak.
7 fotográfusnak a képeit láthatjuk. Például látható egy kép II. Erzsébet királynő első hivatalos körútjáról, Jamaikában 1925-ben, egy Halloween-i partiról készült fotó, ami Washingtonban 1955-ben készült, Brigitte Bardot francia színésznő portréja 17 éves korában a párizsi lakásában, illetve Nuba népek sorozatát is megismerhetjük. Hogyan válogatták össze ezeket a képeket?
The concept of the exhibition was to kind of connect Capa
A kiállítás koncepciója az volt, hogy Robert Capát összekapcsoljam a Magnum ügynökség korai időszakával, így csak olyan fotósokat választottam, akik ismerték őt, akik együtt dolgoztak vele, akik mellette dolgoztak. Valójában ő a színes fényképezés nagy védelmezője volt. Szeretett új dolgokat kipróbálni, és nem volt purista, mint ahogy Henri Cartier-Bresson, aki nem szerette a színes fényképezést. Valójában nincs sok korai színes anyag az archívumunkban, és most nem a fizikairól beszélek, a digitális archiválásról beszéltem. A lényeg az, hogy a Magnum a 19. században digitális archívumot alakított ki, amiben nem integrálták a korai színes fotókat. Leginkább a fekete-fehér munkákat integrálták a fotósok számára, mert a színes képeket akkor reklámnak tekintették, és nem számított annyira komoly munkának. Még ha az 1950-es években a színes film egészen jó minőségű is volt, gyönyörű színeket lehetett látni egy-egy kiállításon, az illusztrált magazinok nyomtatási minősége acélos volt, nem adta át igazán a fotó szépségét. Szóval gyönyörű képeket lehetett készíteni, de a magazinokban nem mindig néztek ki olyan jól.
Az 1950-55-ös években készültek ezek a képek. Ahogy rájuk nézek, olyan, mintha valaki mondjuk tegnap fotózta volna. Lehet, hogy így civilként nem látom a különbséget egy mai színes fotó és egy régebbi színes fotó között, mégis egy teljesen más világban éltek akkor a fotográfusok, a fényképészek. Milyen volt nekik ezeket a képeket megalkotni? Azért ott jellemző volt az, hogy szabadon dönthettek arról, hogy mondjuk mit szeretnének megörökíteni. Mit mutattak meg a világból?
Azt, hogy hogyan éltek mások. Ezen a képen például Japánban járunk. Ez Európa, a második világháború után. Szóval valójában azt mutatták meg, hogy milyenek vagyunk, mi emberek. A képekkel szinte bejárjuk a földet. Az 1940-es és 50-es évekbeli világot mutatják meg, ahol az embereknek nagyon kis százaléka tudott ténylegesen utazni. Mindenkit az érdekel, hogy mások hogyan élnek, mit esznek. De fontos, hogy azonosulni tudjanak velük. Lássák, hogy ugyanúgy vannak gyermekeik, születésnapi összejövetelt szerveznek a gyermekeiknek. Nincs olyan nagy különbség az ottani emberek és közöttünk itt.
Robert Capa kortárs fotográfiai központban nyílt Korai színes fotográfiák című kiállításról hallhattak az előbbiekben.
Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Örkény István Tóték című darabját tűzte műsorra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház Herceg T. Tamás rendezésében. A darab felteszi nekünk a kérdést, hogy hol a határ, amelyet átlépve már az emberi függetlenség, az emberi méltóság elvesztése a tét. Franyec Artúr játssza Tótot, még a feleségét Tótnét Ráckevei Anna személyesíti meg. Gyarmati Péter a riporter.
Életem legboldogabb perce ez, hogy elkezdhetjük a munkát az új margóvágóval!
Eredetileg forgatókönyvnek készült a Tóték, és a címe is más volt. Érdekesség, hogy Hollywoodban éppen most készül Örkény István alkotásából film. Magyarországon mindenki a Sinkovics-Latinovics páros maradandó alakítására emlékezhet. Herceg T. Tamás a darab rendezője, aki a Békés Csabai Színház vezetője, az önfeladás folyamatát kíséri végig a darabban.
Nekem itt és most Debrecenben a Csokonai Színházban az volt a fontos, az volt az érdekes, ami a mű alap mondani való is, hogy képesek folyamatosan meghajolni valamilyen hatalom, valamilyen nyomás előtt, és milyen végtelenségünk vagyunk erre képesek, és aztán, hogyha jön egy új kihívás, akkor ugyanúgy kezdődik előre, és akkor a másik irányba hajlunk meg. Egyfelől ez azt hiszem, hogy pláne egy ilyen változókorban fontos felkiáltójel lehet valamennyünk számára, másfelől pedig a hírek, ami hát a mi életünket mindennaposan azt határozza meg, hogy éppen milyen hírek értek el hozzánk, a social médiában milyen kommentek jöttek el, tulajdonképpen a hírekhez képest viszonyul tudatosan vagy tudatalatt, és most nem csak a propagandisztikus hírekre gondolok, hanem a mikrohírekre. És ebben a darabban ott van a postás, a központi szereplő, aki manipulálva levelekkel valamilyen típusú híreket elmond, és valamilyeneket magukba folyt. Itt kettős játék van, mert a néző persze azt is tudja, amit a Tóték nem tudta meg, és megint ebben is viszonyulni kell. És ezt
ugye a fiúk az már nem él, meghalt.
Igen, és ezt megpróbáltuk nagyon kiélezni. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy sikerült az a profán aktualitás mellett olyan ívet is találni, amiben ilyen, egy ilyen magasztosabban Gabriel Arkangyal, aki a hírvivő. Én azt hiszem, hogy valamilyen módon megjelenik a hírekkel való bánásnak a felsőbbrendűsége és felelőssége.
Kifejezetten szereti az ilyen kamara előadásokat a Tóth Lajost megformáló Vranyec Artúr. A debreceni előadásban 5 színész viszi színpadra a drámát.
Személy szerint is egy béketűrő ember vagyok, akinek akár fát lehet vágni a hátán.
Látták már kiabálni?
Igen, volt már olyan, de nagyon sokára jutok oda. Tehát tényleg egy nagyon erős rugó van bennem, ami feszül odáig, ahol már nagyon sok mindenkinek lehet, hogy elszakadna a cérna, és bírom. Lehet, hogy így, ahogy az évek rám rakódnak, így egyre kevésbé. És hamarabb mondom valamire azt, hogy most már így elég volt.
Akkor megérti a főszereplő motivációit?
Abszolút. Azt kell mondanom, hogy valószínűleg nagyon sok mindenkinek van ehhez a szerephez köze a világon, de úgy érzem, hogy nekem sok van.
De nem kell egyébként messzire mennünk, mert hogyha körülnézünk a világban, hogy hol vannak háborúk, konfliktusok, hát akik ott vannak, ők ebben élnek.
Persze, pontosan. Sőt, nagyon sok ismerősöm van, akinek családtagjai vagy a környezetében élők közül sokan jelen pillanatban olyan kritikus helyzetben vannak, hogy aggódnak értük. Több olyan ismerősöm van, akitől amúgy elvárnák, hogy ott részt vegyen az akciókban, és nincs ott, és nem vesz benne részt. Ebben az előadásban, vagy ebben a darabban ez a rendkívüli helyzet, hogy a szerző behoz egy nyugodt közegbe, egy a csendességben, a világ zajától, vagy az eseményektől távol, nyugalomban levő kis közösségbe behoz egy ilyen tornádót. Ez valami elképesztő ötlet, elképesztő valóság is, elképesztő groteszk.
Tamás, ez az utolsó bemutató Debrecenben ebben a szezonban, május végén. Ez egy hálás vagy hálátlan szerep legutolsónak lenni, vagy utolsónak lenni?
Nekem hálás, mert nekem az első ebben az évadban a Debreceni Színházban, és hát ugye jövő évadban fog tovább menni a darab, igazából akkor kell, illetve az idén ebben a színház évadban csak 3 előadás alkalmával láthatja a közönség.
Tóthék most Debrecenben dobozolnak. Örkény drámája legközelebb június 13-án látható a Csokonai Nemzeti Színházban. Az előadás előtt este 6 órától pedig a Csokonai Társalgóban Juhász Anna irodalmár beszélget az alkotókkal. Régi idők kávéházakban és füstös lokálokban született fővárosi slágereit kutatja fel és kelti életre a Hot Jazz Band. A Kossuth Díjas együttes 29-én, tehát holnap este 7 órakor lép fel a főváros 11. kerületében a Montás központban. Vendégük Básti Juli Kossuth Díjas színésznő lesz. Az elveszett pesti dalokról Bényei Tamást, a Hot Jazz Band vezetőjét halljuk.
Én azokat a számokat választottam ki, amik Amerikában is megállnák a helyüket egy műsorban. Olyan harmóniamenetük van, olyan dallamuk van, amit egy amerikai közönség is azt mondja, hú, ez a miénk. Ugye a rendszerváltás után kalózkazettákon jelentek meg ezek a régi felvétel, meg a filmeket elkezdték vetíteni, Varjú a toronyórán, Lovagias ügy, egy csomó mindes. Meghallgattam, és fül után leírtam a dallamot, akkordmenetet, és aztán komoly kutató munka vette kezdetét, mert akartam tudni, hogy az eredeti dallam hogy szól, mert a filmeken egy kicsit hajlamosak voltak másképp játszani, és akkor felmentem a Széchenyi könyvtárba, kikutattam a korabeli anyagokat.
Kedves hallgatóink, a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Nálnási Anikó nevében is Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik itt a Kossuth Rádióban.